Mózes 5. könyvének a 10. részéből, a 10. verstől felállva hallgassuk meg. Ott állottam a hegyen, mint az előbbi napokban, 40 nap és 40 éjjel. És meghallgatott engem az Úr akkor is, és nem akart téged elveszteni az Úr. És mondta az Úr nékem, kelj fel, menj és járj a nép előtt, hogy bemenjenek és bírják a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nekik adom. Most pedig, ó Izrael, mit kíván az Úr a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet, hogy minden ő útjain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, megtartván az Úrnak parancsolatait és rendeléseit, amelyeket én ma parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod. Eddig olvassuk a Szent Igét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, a mai igénk három fontos üzenetét szeretném kiemelni, van több is, illetve hogy sikerüljön a hármas számot teljesítenünk, három pontba gyűjtöttük össze azt, amiről jó lenne ma beszélnünk. Az első ezek közül, hogy mit kíván Isten azoktól, akik egy közösséget vezetnek. Sokan balga módon maguktól szeretnének pozícióba kerülni, pedig minden valamire való ember Isten igéjében ettől a feladattól óckodott. Gondoljunk Mózesre, de a prófétákra is, Jeremiásra, Ézsaiásra, akiket az Úr elhívott. Itt kérték, hogy ne őket küldje az Úr, mert volt valami elképzelésük, és azt mondhatjuk, hogy még csak nem is látták pontosan előre, hogy bizony milyen komoly felelősség vezetni egy közösséget. Egyszer úgy fogalmaz Mózes, hogy vajon én szültem mindenkit, aki itt van, hogy úgy kell hurcolnom őket, ahogy a szülő, a szoptatós anya hordozza a nyakában a gyereket, mert akkor is úgy volt, amihez aztán a mi korunkban is visszatértek a fiatal anyák, hogy egy nagy kendőbe, valamilyen fajta kis tarisznyába berakták a babát, mindig közel legyen az édesanyához, és hát majdnem éjjel-nappal együtt voltak a gyerekkel, és minden rezdülést, minden kis sírást meghallgattak és orvosoltak. És azt kérdi Mózes, hogy hát ilyen vagyok én, aki egy kendőbe bekötve hordja az egész népét, és minden nyafogásuk miatt éjjel és nappal vésen kell lennem, és készen kell állnom arra, hogy segítsek. Szóval mit kíván az Úr a vezetőtől? Hát talán először is valami ilyet, hogy mindenféle zokszó nélkül vegye nyakába, vegye ölébe azokat, akiket az Úr rájuk bízott képletesen, persze, és hordozza őket zugolódás nélkül. Nagyon sok sérült ember lehet, vagy szeretett éhséggel küzdő ember lehet Isten népe között, amikor némelyek ezt fölhánytorgatják, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy Jézus is azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, és ha valaki egy rendelőintézetben vagy egy kórházban megütközik azon, hogy beteg embereket lát, akkor valószínűleg nem jó helyen jár. Persze mehetünk oda egészségesen is, erőtől duzzadó élettel, de akkor ez azt jelenti, hogy minimálisan látogatunk valakit, aki beteg. Ez az egyik legfontosabb isteni elvárás tőlünk, a négy legfontosabb követelmény közül az egyik, hogy a betegeket látogassuk szorgalmasan. A zsidó testvéreink azt mondják, hogy ez olyan jó tett, olyan kötelezvény, amit nem lehet túlzásba vinni. És azon kívül az ápolás is fontos dolog, milyen jó lenne, ha most a mi kis szegény kórházunkban is lennének jelentkezők, mert bizony nagyon sokan elhagyták Magyarországot, akik az egészségügyben dolgoztak, és mi is küszködünk a szakember hiány miatt. Szóval mit kíván az Úr a felelősöktől? Hogy hordozzák. Úgy hordozzák a rájuk bízottakat, ahogy az Úr hordozná. Istennek a szeretetével, ahogy Jeremiás proféta mondja, örökké való szeretettel szerettelek, ezért öleltelek magamhoz hűségesen. Igen, ha Istenből valami nagyon-nagyon eltalálja a szívünket és megragad bennünket, akkor ez az ő semmivel felül nem múlható szeretete, amit magyaráz Jézus is egy éjszakán a felházban, az egy másik felház, ahol egy Nikodémus nevű emberrel beszélget, és arról, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, és azt magyarázza, hogy Istennek soha nem volt más viszonya a világhoz, az özönvíz idején sem, bűneink idején sem, potlásaink, engedetlenségeink idején sem, a diaszpórában, szétszóratásban, Babilonban, másutt is, mindenütt örökkévaló szeretettel szeretett, és mondjuk így, hogy velünk sírt, velünk gyászolt, átérezte a szenvedéseinket. Ez olyan szépen előjön, amikor elküldi Mózest, leszálltam, láttam szenvedésüket, érzem, tudom, mit éreznek, és ezért eldöntöttem, hogy meg fogom őket szabadítani. Szóval mit kíván az Úr a vezetőtől, hogyha kell 40 napon át étlen szomjan imádkozzék, és állja el akár az Úr útját is, hogyha Isten ítéletet és végső ítéletet akar mondani, akkor ő esedezzen, könyörögjön, vitatkozzék az Úrral, és magyarázkodjon olyan meghatóan gyermeki, ahogy Mózes Istennel szemben állva magyarázza, hogy de hát mit fognak szólni majd a környező népek, hogyha te a bűneik miatt, az aranyborjú miatt elpusztítod ezt a népet, hogy nem tudtad őket bevinni, és ezért elpusztítottad, mielőtt elérték volna az ígéret földjének a határát. Szóval, hogy küzdjön, bőtöljön, imádkozzon, hordozza az ő népét, akkor is, hogyha az a nép időről időre magáról megfeledkezik, és akár kezelhetetlenné is válik. Vajon elhívhat-e bennünket is az Úr így? Vagy mondanám végső esetben, halljon meg érte, ahogy tanuljuk ezt a mi Úrunk Jézus Krisztustól, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért, és hogy félreértés ne essék, rögtön hozzáteszi, hogy ti az én barátaim vagytok. Ott álltam éjjel és nappal az Úr előtt, és nem akart téged elveszteni az Úr. Vajon Mózes könyörgése miatt gondolta meg magát az Úr, vagy Mózesnek és Isten népének, amely ezt látta, végigizgulta, volt szüksége erre a napra, hogy mindannyiukban rögződjék, megerősödjön, hogy az Úr nem akar elpusztítani, hogy Isten szándéka nem az ítélet, nem a kárhozat, hanem ő örök életet akar adni. Olyan kedvesen hangzott el Ili főnővérünk temetésén is, a vigasztalás igéjében, nem én szolgáltam, csak mondom, hallottam én is, az, hogy Istennek nem a halál volt a terve. A halál a bűnnek a következménye. De Isten terve az élet volt, és mindenen keresztül, a megváltás művén keresztül is. A mi Urunk Jézus halálán keresztül, az ő áldozatán keresztül is véghez akarja vinni a mi üdvösségünket, mert ő a szeretet, és az ő szeretete nem egy elmélet, nem egy múló érzelem, hanem maga a kemény valóság. Kemény, mint a sír, a buzgó szerelem, mondja az énekek éneke, és milyen furcsa összekapcsolása a sírnak, a tűznek, és a szerelemnek ez, így szereti Isten az embert. És azt mondja így az ő kiszemelt vezetőjének, Mózesnek, hogy akkor most ezekkel a gondolatokkal, vagy folytatva azt, ahogy ezt most tetted, mennyi áll a nép előtt, hogy bemenjenek és bírják a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak. Nagyon szeretem, hogy a zsidó vallás bölcseletben és biblia értelmezésben mindig figyelni kell az apró kis rezdülésekre is. És itt például ebben a mondatban arra az apróságra, hogy elhangzik a mondat egyik fele, hát így egyes szám második személyben felszólítva, hogy menj és járj előttük, majd többes számba lépünk, tehát hogy ők bemenjenek és bírják a földet. Fölvethetnénk Mózessel, hogy és én miért nem vagyok benne, miért nem azt mondja az Úr, hogy bírhassátok a földet. Szóval akkor is járj előttük, és akkor is vezesd őket végig a könnyeknek a pusztaságán és tengerén, és tegyél meg mindent, és bőtölj, és küzdj értük, ha te nem mész be. Te nem fogsz bejutni, de akkor is, micsoda nagy megtiszteltetés ez, micsoda nagy isteni bizalom az, hogy valakire így tekinthet az Úr, mint az ő barátjára, Ábrahámra is hajlan. Nem tudok tőle olyat kérni, amit megtagadna. Nem azért szolgál engem, mert megígértem neki, hogy akkor cserébe ő is bemehet az ígéret földjére mégis. Ő nem mehet be, és akkor is végig fogja vezetni, a nép előtt fog járni, hogy azok megkapják a földet, amit az Úr esküvel megígért. És most másodszor. Mit kíván az Úr a többiektől? Tőlünk. Valamennyiüktől, akik ezt a népet, Isten népét, ennek különböző felekezetekben Istent kereső népét alkotjuk. Mit kíván tőlünk az Úr? Kívánja-e tőlünk azt, hogy időről időre 40 napos bőtöket tartsunk? Kívánja-e tőlünk, hogy úgy küzdjünk éjjel-nappal minden emberért, hogy teljesen háttérbe szoruljon, hogy mik a mi érdekeink? Hát azt mondhatjuk, hogy nem rakja ilyen magasra a mércét az Úr, de azért van valami, amit tőlünk kíván. És itt 4 dolgot mond az Úr, amiből 2 hasonlít majd egymáshoz, de nem véletlen az sem, hogy ezek különböző szavak itt. Az egyik, hogy féljed az Urat. Az Isten félelem az nem konkrét rettegést jelent, nem arra gondol itt az ige, hogy ahogy egy rossz családban a gyerekek örökké szoronganak, hogy mikor kapnak valamiért büntetést, úgy kell nekünk a hívő életünket élnünk, és Istenre úgy gondolnunk, mint egy végtelenül szigorú, irgalmatlan, együttérzésre képtelen szülőre. Egy szegény barátom volt hajdan, aki elmesélte, hogy őt és a testvéreit a nagyon bigott és nagyon kemény édesapjuk időnként megverte, és a lakás különböző pontjain volt egy-egy vessző, hogy ne is kelljen sokáig keresnie ezt a segédtanítót a papának, és elpáholta őket időről időre, majdnem úgy, ahogy régen a szorvány lelkészekről mondták, hogy időnként hazatérnek, még akkor lovon jártak, hogy visszarögzítsék a lónak a patkóját, hogy kifoltozzák a ruháikat, és megverjék a gyerekeiket, sőt, volt egy kollégám, aki időnként, mikor elment egy-egy ilyen missziói körúton előtte kicsit megfofozta a gyerekeit, mert olyan gazemberek biztos el fognak valamit követni, és akkor ne maradjék semmiféle bűnbüntetés nélkül. Isten nem ilyen. Nagyon, nagyon torz, és nagyon beteg volt ennek az én hajdani barátomnak az Isten képe, és már-már azt mondanám, hogy nem is igazán tudtam neki teljes mértékig segíteni abban, hogy megértse, hogy Isten nem bosszúálló Isten. Nem fenyeget. Az Isten félelem nem erről szól. Sok ebben a féltés, a féltve őrködés, a féltőn szerető Isten a másik oldala a mi Isten félelmünknek. Amikor valakit annyira szeretünk, hogy féltjük, és Isten őrizzen, hogy valamivel megbántsuk. Néha az is olyan gyermek ilyen jön, hogy megbántjuk. Néha az én édes unokáimat hallgatom, hogy miket vágnak a szüleik fejéhez. Én még kivételezett helyzetben vagyok, mert még én a világ legcsodálatosabb papája vagyok e pillanatban, és minden tudó, ezt is hallottam már, hogy a papa minden tudó. De néha a szüleik, akik közelebb vannak hozzájuk, nagyon kemény dolgokat kapnak, de azt is látom, hogy ez a heves, szenvedélyes szeretetnek egy bizonyos formája is mindig csodálatosan feloldódik. Feloldódik a szülők nagyvonalúságában és szeretetében. És itt is valami ilyesmiről van szó, hogy csak szeresd szenvedélyesen az Urat, a te Istenedet. Félj attól, hogy őt megbántsd, hogy neki fájdalmat és szomorúságot okoz. Miért tennéd ezt? Hiszen ő is végtelenül szeret, amikor Agali mindig kér egy áldást az Úrra. Ez jut mindig eszembe, hogy nem beszélhetünk eleget arról, hogy az Úr méltó a mi imádatunkra, de nem csak ilyen vallásos imádatra, hanem arra a bensőséges összetartozás tudatra, amire Jézus olyan csodálatosan nyitotta fel a szemünket, amikor azt mondta, hogy ne az Isten végtelenségén elmélkedjetek, hanem mondjátok neki azt, hogy papa. Ez körülbelül így hangzik a görögben, héberben, amit Jézus itt mond. És akkor lehet, hogy nem értitek, hogy mit jelent az ő végtelenség, sose fogjátok megérteni, de az édesapátokat fogjátok érteni, és így tekintsetek rá. Szóval féljed az Urat másodszor, minden ő útjain járj. Az élet tele van utakkal, van egy ilyen mondás, hogy mindegyik Rómába vezet, nem biztos, hogy így van, itt mellettünk már is van egy kis zsákutca, és át kell mászni a téren ahhoz, hogy valaki rá lépjen arra az irányra, amelyik Róma felé vezet, és még utána is fogarászik, akkor is, hogyha a GPS már sokat segít nekünk ebben. De mindenfelé vezetnek utak ezen a világon, és most Jézussal azt kérdezzük, hogy sikerült-e rátalálni a keskeny útra, az élet útjára, arra az útra, amely haza vezet, amely az atyai házba vezet, amely a tékozló fiúnak az útja, melyet soha nem felejtett el, és amit soha nem nőhet be a gaz, az atya, aki távolról figyeli ezt az utat, mindig gondoskodni fog arról, hogy ne felejtődjék el. Biztos láttunk már ilyet, én gyerekkoromban gyakran figyeltem ott a városunk közelében lévő tanyákon, ahol én tehénpásztor voltam, már így a csúcson, mert kezdtem libapásztorként, és aztán tehénpásztor lettem. És gyakran láttam, hogy az utakat időnként átszapták, tehát néha beszántották az utakat, mert mást akartak vetni, és akkor új utakat nyitottak, és nagyon ismertem azokat az utakat is, amelyeket már egy ideje nem jár senki, és nagyon kell figyelni, hogy esetleg ráleljünk újra. Az atya gondoskodik arról, hogy sose képzeld azt, hogy az út eldugult, az útat benőtte a bozót, és ezért nem találhatsz haza, az ő útjain járj, az egyenes úton. Az első Zsoltárban mondja már Zsoltár író, hogy a bűnösök útján meg nem áll az igaz ember, mert igen, az élet tele van utakkal, befolyásos emberekhez vezető, bűnfelé vezető és egyéb utakkal, de te lépj rá a keskeny útra, akkor is, ha az meredek, akkor is, hogyha azon félelmeid lennének, vagy kisebb a komfort, az az, ami az életre visz. Jézus azt mondja, én vagyok az út, és itt próbáljuk érteni, hogy mit is jelent a vele való közösségünk a megérkezés ígérete szempontjából. És aztán itt az előző fejezetben is azt mondja Mózes a visszaemlékezéseiben, hogy hát itt az ideje, hogy az egész útról megemlékezzünk, és nem csak az útnak a lankásabb, könnyebb és szebb emlékeket rejtegető szakaszairól, hanem az egész útról, amelyben sok botlás volt, sok tanulság, volt közben nélkülözés is, amit Isten akart. Azt akarta, hogy néha szomjazzunk és éhezzünk, hogy megtudjuk, hogy mi van a szívünkben. Minden ő útján járj, akkor is, hogyha ez a nehézségek útja. És marad a két, a négyből a kettő, a szeresd az Urat és tiszteld féljed őt, majdnem ugyanaz, mint az elején mondtunk. Mi a különbség a kettő között, és mit jelent ez? Ha netán elakadnánk, hogy mit jelent Istent szeretni, akkor segít nekünk János apostol, aki az első levele negyedik részében azt mondja, hogy olyan egész egyszerű pesttel meg tudjuk állapítani, hogy van-e bennünk Isten iránti szeretet. És azt mondja, hogy hogyan szeretheti valaki Istent, akit nem lát, ha nem szereti az ő atya fiát, akit lát. Tehát, hogy milyen a mi Isten iránti szeretetünk minősége, hol lehet megragadni azt, az abból derül ki, hogy hogyan fordulunk a mi embertársaink felé, hogy tudjuk őket okosan szeretni, konkrétan és gyakorlatiasan. Van úgy, hogy a szeretet azt jelenti, hogy békén hagyjuk. Nem arra van szükségünk, hogy bizonyítékot nyerjünk arról, hogy bennünk van szeretet, hanem hogy a másik azt kapja, amire éppen szüksége van, és éppen ezért nem nyaggatunk senkit, aki nem igényli, hogy a szeretetünket megmutassuk, mert az iránta való szeretet valahogy belülről hat, imádságban hat, és abban, amit ő pontosan fog érezni, hogy amikor szüksége van ránk, akkor mi a rendelkezésére állunk. A másik a tiszteld, bizonyára feltűnt mindannyiunknak, hogy a tíz parancsolatban a szülőkkel szemben nem a szeretetet kéri az Úr. Nem azt mondja, hogy szeresd apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj, hanem azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a Földön. Mi a kettő között a különbség? Szeretet egy nagy érzelem is lehet, mondom, ebbe belefér sok minden, az üvöltözés, a toporzékolás és más egyéb dolgok is, de a tiszteletben ott van az engedelmesség is, és erre fogunk mindjárt rátérni. Annak a fáradtságos útja, ahogy belátjuk, hogy a szülőknek nem csak az a dolguk, hogy tápláljanak és ellássanak bennünket mindenre, amire éppen szükségünk van, hanem hogy megtanítsanak bennünket az életnek a nehézségeire is, a csinyára, binyára, a köszönéstől kezdve elodáig, hogy mit tegyünk, hogyha valakiért szót kell emelnünk, aki bajba jutott, mit tegyünk a hatalmasokkal szemben, egyáltalán hogy kezeljük Istennek ezt a nagy ajándékát, ezt a kiváltságot, amit az élet jelent. És ez nem megy tisztelet nélkül. Ugyanúgy a mestereink nem azt várják, hogy őket szeressük. Nem baj az se. De sokkal inkább azt várják tőlünk, hogy kövessük azt, amit ők elindítanak. Ez a követés fogalom, ez egy nagyon gazdag fogalom, és nem mernék belemenni, mert már is elbeszéltem az időmnek a zömét, és még egy pontunk van, de talán egyszer beszélünk erről a követésről, hogy ez milyen döntően fontos dolog, hogy mennyire el kell engednünk hiúságunkat és egyedünket, belátva azt, hogy aki vezet bennünket, az Istentől kapott kompetenciával teszi ezt. Szóval szüleinknek Isten lead bizonyos kompetenciákat, és azt akarja. És ez üzenet szülőknek, és üzenet a gyerekeiknek is egyaránt, hogy valami a jó kibontakozása érdekében történhessék, ezért tiszteld. És így tiszteld az Urat is, mennyei atyádat. És végül a harmadik pontunk a teljes szívről szól, a teljes szív pedig nem ennek a kis belső szervünknek minden sejtje, hanem a teljes szív az egyértelmű, teljes igenlése annak, amit megértettünk az Úrtól. Tehát teljes szívedből és teljes lelkedből megtartván az Úrnak parancsolatait és rendeléseit. Szoktam mondani, hogy nem foglalkozik a Biblia azzal a kérdéssel, hogy van-e Isten. Bármilyen furcsa, nem csak arról van szó, hogy ő ezt evidenciának veszi a Biblia, hogy Isten van, de pontosan tudja, hogy ezt nem lehet filozófiai vagy teológiai érvekkel cáfolhatatlanul meghatározni. De egy ennél lényegesebb és fontosabb dologgal viszont foglalkozik a Biblia, és ez az, hogy miért nem vesszük igazán komolyan az Urat. Akik tudják, hogy ő van, akik megtapasztalták az ő áldásait, akik jól érzik magukat ebben a világban, amit ő alkotott a mi számunkra, miért nem veszik őt komolyan? Miért nem tartják be az ő parancsolatait? Mondhatnám, hogy az egészen egyszerű dolgoktól kezdve a legbonyolultabbakig ez mind-mind Isten rendelése. Akár az is, hogy időről időre mossuk meg a kezünket. Ezek is isteni törvények. Lassan-lassan rájöttünk erre, hogy ez fontos. Szüleink megtanítanak erre. De ennél bonyolultabbak is vannak, persze, csak azt mondom, hogy a világ tele van Istennek azokkal a törvényeivel, amelyek a javunkat szolgálják. Amelyeket nem azért hozott, hogy minket bosszantson, vagy fitoktassa az erejét. Hát olyan pici hely a világ mindenségben ez a föld, a mindenséget betöltő, örökké való teremtő Istennek olyan mellékes lenne az, hogy mi mit gondolunk ő róla. Ebben is az ő szeretete mutatkozik meg. Amikor teljes szívet kér, a bölcsességedre appellál, arra a teljes követésre, amit megtanulunk, megint csak mondom, a Jézus követés erre jó. Valaki emberként megy előttünk azon az úton, amelyen nekünk is haladnunk kellene. Valaki emberként mutatja meg, hogy mit kíván az Úr tőlünk. Az Isten megjelenik egy ember történetében, és nekünk előjátsza, nekünk bemutatja azt, hogy nekünk hogyan kell követnünk őt ahhoz, hogy az életünk kiteljesedjék, hogy hazaérjünk, hogy boldogok legyünk, hogy a szívünk megteljen örömmel, hogy ne számüzetésnek és keserűségnek tekintsük, kitolásnak, az élet nagy veszteségének, hogy itt lehetünk, hanem betöltse a szívünket az az öröm, az a meghatottság, hogy engem is kiválasztott az Úr arra, hogy az ő népéhez tartozzam, akik közé tartozni csodálatos dolog, és akik között Istentől valamilyen megbízást a vezetésre elfogadni, semmihez nem hasonlítható kiváltság. Isten áldjon meg bennünket. Amen.